kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjéjén egyensúlyoz, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, amely tragikusan pecsételte meg az ország jövőjét. Szerint a nyugat háborúpárti kormányt akar létrehozni Magyarországon, hogy ne bontsuk meg a háborúpárti egységet, ehhez baloldali ágenseket pénzelnek. Az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború, és mennyit a békepárti erők, tette hozzá. Olyan európai biztonsági megoldást kell találni, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érezheti magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölte a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, hogy háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség az MT-vel. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján itthon a 95-ös benzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt, a magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel heti átlagosára itthon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat, közölte kísérleti statisztikai adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az ománi szultánság súra tanácsának elnökét fogadta az országgyűlés elnöke az országházban. A sejk mostani első hivatalos magyarországi utazásával Kövér László 2022-es ománi látogatását viszonozza. A magyar házelnök kijelentette, kapcsolataink dinamikusan fejlődnek. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagy Márton szerint hazánk minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. A Horizon program 8 milliárd forint keretösszeggel támogatja, hogy kiváló magyar műhelyek vezetésével olyan nemzetközi kutatási projektek induljanak a világ legkiválóbb egyetemeinek és kutatóintézeteinek közreműködésével, melyek Magyarország és a nagyvilág számára egyaránt fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására fókuszálnak, mondta el a felsőoktatásért is felelős államtitkár. Brüsszel diszkriminatív döntése kizárta a modellváltott intézmények kutatóit abból az együttműködésből, amely Európa versenyképességének egyik lényeges eleme a Horizon programból, emlékeztetett Hankó Balázs. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mint egy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplő köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. Meghaladja 46 ezret a településvásítási programban az elmúlt 4 évben elültetett fák száma, mondta el Pap Zsolt György a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Pánházán tartott faültetésen. Az Agrárminisztérium államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt 100 évben megduplázódott az országban a fával borított területek nagysága. Szeretnék elérni, hogy 2030-ra ez 28% legyen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, a kevés gomoly és fátyol felhőből néhol kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet, eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából. Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélget.
Olyan novellás kötetet ajánlok, illetve két novellás kötetet, ami szerves folytatása egymásnak, aminek az a címe, hogy Rejtélyek, emlékek, szerelmek. Tátrai S. Miklós az írója. Tátrai S. Miklós kortárs szerzőnk, egri kötődésű is, ugyanis itt dolgozott a rendőrfőkapitányságon, és innen ment nyugdíjba, sokáig itt végezte a hivatását. Szakíróból lett szépirodalmi író, ugyanis a rendvédelmi szervek történetével foglalkozott, az ottani prominens személyiségeknek az interjúit készített el, és több szakirodalmi kötete is megjelent ebben a témában. Mivel megmutatkozott szépírói vénája is, ezért sok biztatásra belekezdett a szépirodalmi tevékenységbe is. Hogy ez mennyire sikerült neki, az abból is látjuk, hogy ennek a novella gyűjteménynek, illetve két novella gyűjteménynek az első részében nem kisebb személyiség, mint Benkő László, az igen népszerű történelmi regényíró írt előszót a műveihez, ami egy nagyon szép és kedves előszó. Egy részletet szeretnék ebből most ismertetni. Szépség, igazság, emlékezés, tisztelet, szeretet, emberség valóra vált álom. E szavak kerengnek bennünk még sokáig, ha az utolsó novella után tétova mozdulattal a történetek indukálta töprengésbe feledkezve lassan becsukjuk a könyvet. Tátrai S. Miklós szokatlanul egyéni látásmódú, különlegesen egyedi írói vénával megalkotott novellái mindenkiről és mindenkinek szólnak. S ne feledje, a gondolattal együtt szállva velünk is minden megtörténhet. És valóban ezt érezzük, ha olvassuk ezeket a novellákat. Ugyanis a hármas tagolódás, a rejtélyek, emlékek, szerelmek olyan novellákat tartalmaz, amiket úgy gondoljuk, hogy akár velünk is megtörténhettek volna. Van valami kis felismerés, hogy ó, hát ehhez hasonló történet velem is megesett. Például a rejtélyek részben olyan rejtélyeket találunk, amik a mindennapi életben is előfordulhatnak, és sokszor gondolunk arra, hogy ilyen vagy ehhez hasonló, akár a mi életünkben is, vagy valaki mesélt már nekünk ilyen rejtélyeket. Például, mikor az idős szolgáló sok évvel később a háború idején elmenekült hercegnő nyakékét felkutatja egy versike alapján a régi várban, felújított már múzeumnak használt régi várban, vagy a Kelengye című novellában az egyik lány háború alatt eltűnt kelengyéjét az esküvőn ismeri fel, az unokatestvére esküvőjén ismeri fel. Nem mondom el, mi lesz a végkifejlet, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa majd el ezt a novellát is. Az emlékek részben pedig olyan visszaemlékezéseket, vagy kvázi visszaemlékezéseket találunk, amiket például a szerző édesanyja mesélt el. És ezt olyan közvetlen beszélgetős hangnemben találjuk meg, ami egy-egy ilyen esti beszélgetésre, vagy a leszármazottaknak továbbadott beszélgetésre utal, amiben az édesanyja régi emlékeit, akár háborús emlékeit, egyéb olyanokat, amiket szeretne átadni a családtagoknak, ezeket találhatjuk meg. De olyan emlékek is, amik a szerzővel estek meg gyerekkorában, nagyon aranyos novella, az egyik kedvencem a Gyónás című, olyan eset, amiben egy félreértésen alapul az eset, amikor a kisfiú, másik kisfiú pajtásának szeretné az ő hittani ismereteit átadni, mert tudja, hogy a másik kisfiú nem tanul hittant. De hogy felkészüljön rá, ezért elmegy meggyónni a bűneit, de nem minden bűnnel van tisztában, hogy mi az, lelkiismeret vizsgálatot tart. Egy félreértésen alapul az eset, hogy ilyen humoros részek is találhatók benne. A szerelmekben szintén van visszaemlékezés is, és időnként vannak rejtélyes esetek is, amikor egy olyan találkozás, amire már egyáltalán nem is számítottak, évekkel később, már a megözvegyült férfi viszont látja egy nyaraláskor régi szerelmét, akinek nem bukkant a nyomára sokáig. Ez a novella, ez egy pályázatra íródott, ahol egri témájú novellákról volt szó, és egy egri kötődéshez kapcsolódóan olyan részt hoztam, itt játszódik Egerben. Az egri vár nagyon tetszett Ádámnak. Nem olvasta Gárdonyi regényét, így tátott szájjal hallgatta Bornemissza Gergely, Dobó István és többiek hőstetteit, Hegedűs István árulását. A kazamaták szűk folyosóit ijesztőnek, az ágyútermeket félelmetesnek találta. A múzeumban kérdések sokaságával ostromolta Sándort, aki türelmesen válaszolt mindenre. Ragyogó napsütésben sétáltak végig a várfalon, megnézték Gárdonyi Géza sírját. A sírkőre vésett szavak jelentését a kisfiú nehezen értette meg, hiszen a csak a teste felirat az ő olvasatában egészen mást jelentett, mint a felnőtteknek. Nagyszerű hangulatban sétáltak le a dobótérre, onnan a Széchenyi utcába, és Ádám kívánságára beültek a doboz cukrászdába. Jókedvűen kanalazták a fagylaltot. Olyan jól megvagyunk így, ha majd Gábor is csatlakozik, Ádám még jobban fogja érezni magát. Szeretném, ha maradnátok még néhány napot, vagy akár többet is. És persze maradnak, és a régi szerelem így tud megújulni sok-sok év után. Ezért is a novella címe a Második találkozás. Mikor itt egy nyaraláson találnak egymásra újból a régi szerelmesek. Az első kötetben, még a rejtélyek részben választottam egy nagyon kedves novellát. Nem csak azért, mert az a címe, hogy Boglárka, hanem mert egy olyan emlékképet felidéz, a rejtélyek mellett benne vannak az emlékek is, amiket én is nagyapámmal sokszor átéltem, amikor az erdőkbe kirándultunk. Közeli erdőkben nagyon jókat lehetett kirándulni. A novellában szereplő Boglárka is a nagyapjával jár kirándulni. A természet szeretete itt nagyon szépen megjelenik. Már-már ilyen Fekete Istvános hangulatot érzünk bele. A rejtély pedig a kislány fája, ugyanis Erdélybe mennek ki a nagyapa barátjához, aki, amikor az unoka megszületett, akkor az ő jó barátja unokájának is ültetett egy fát a hargitán. Ezt kis táblával jelölte, és hogy hogyan talál rá a kislány az erdőben a saját fájával, amin rajta van a kis táblácska, hogy Boglárka fája. Boglárka már messze járt a falutól, mélységes csendölelte körbe, olyan, amit sehol máshogy nem tapasztalt. A nagypapa tanította meg hallgatni és csodálni az erdő csendjét, amely sosem egyforma. Hajnalban az ébredésre, az újjászületésre, napközben a türelmes várakozásra, este és éjszaka a rejtélyek világára emlékeztet. A legkisebb nesz is képes új helyzetet teremteni és mindent megváltoztatni. Apró kis koppanások jelölték az esőcseppek érkezését. Gyengék és erőtlenek voltak, nem tudtak áthatolni a tűlevelek sűrűjén, talán nem is akartak. Boglárka képtelen volt megítélni, hogy az egyik ágon megálló és apró varázsgömbre emlékeztető vízcseppben látta-e, vagy csupán képzeletében jelent meg, de biztosan hitte, hogy a hargita villant fel előtte, ahol még sosem járt. Érezte, oda kell mennie az őt körbevevő fenyők hazájába, akik most testvéreiknek küldik őt. Ezt a két novellás kötetet, aminek mind a kettőnek a rejtélyek, emlékek, szerelmek, novellák egy és novellák kettő, bárkinek tudom ajánlani. Idősebbeknek azért, mert nosztalgiázhatnak a régebbi történeteken, a visszaemlékezéseken, a felismert rejtélyeken, visszagondolhatnak a szerelmeikre, amik hasonlóak velünk is megestek. Fiatalabbaknak pedig azért, hogy egy 60-as, 70-es évek világát érzékeltető hangulatot is megjelenít, vagy a visszaemlékezésekben akár a háború eseményeit is feleleveníti az édesanyja visszaemlékezései révén, fiatalabbaknak pedig ezért, valamint a hangulatáért, amit áthat a természet szeretete, a természetjárás, hiszen a szerző maga is az egyik első novelláját a Nimród vadászújságba küldte be, tehát a természetjárás és a természet szeretete is mindenhol ott van ezekben a novellákban. Érdekesek, szórakoztatóak, könnyen olvashatóak. A nyelvezete, a mindennapi beszéd, az elbeszélő stílusa, beszélgetés, a szabad beszélgetéshez áll közel, ami könnyen befogadhatóvá, élvezhetővé teszi.
Mivel novellás kötetet hoztál most ajánlani, ezért bármikor elővehetjük, és csak egy-egy novellát is akár átolvashatunk, nem kell az elejétől a végéig ugye a kezünkben tartani, mint mondjuk egy regénynél.
Pontosan, egy-egy novellát elővehetünk, megnézegethetjük. Ezek rövid novellák. Egy-két perc alatt elolvasható egy-egy novella. Néhány van, ami hosszabb, egy kicsit Ha nincs sok időnk, éppen csak a buszon ülünk, és szeretnénk egy-egy rövidebb írásművet élvezni, akkor elővehetjük este lefekvés előtt, ha csak annyi időnk van, hogy egy-egy novellát olvasunk el egyszerre, akkor is bátran tudom ajánlani ezeket a novellákat.
Folytatjuk adásunkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják.
Egy nagyon érdekes, izgalmas regényt szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, ami nem is egy regény, hanem egy tetralógia. Az első és második kötetével már lehet, hogy megismerkedtek az olvasók, a harmadik kötetét most adták ki, és izgalommal várjuk a negyediket is. Ez Benkő Lászlónak, a neves történelmi regényírónak, akit már egy korábbi adásunkban már ismertettem, a Mátyás király című tetralógiája. A második kötet a Vaskezű, a harmadik pedig a Legyőzhetetlen címmel jelent meg.
Nagyon sokat tudunk már Mátyás királyról, hiszen általános iskolában és gimnáziumban is egy kicsit foglalkozunk vele, történelemből egy kiemelkedő figurája az oktatásnak is. Miben ad mást ez a könyv? Miért vegyük a kezünkbe?
Mátyás királyt főleg a mesék hatására valahogy olyan embernek képzeljük, mint egy ilyen mesebeli királyt, mint a Burkus király, vagy Nasreddin Hodzsa, szóval olyannak képzeljük, aki így árruhába járkál az emberek között, aminek volt egyébként valóság alapja, tehát ilyenek is előfordultak valóban az életében, de ilyen mesebelinek képzeljük. Holott ő egy nagyon is valóságos ember volt a maga gyarlóságaival, a maga érdekes életével, szerelmi történeteivel, hadjárataival, keménykezűségével, és határozott voltával, hiszen 15 éves korában ő már király. Ráadásul ő is jelenti, hogy önállóan uralkodik. Tehát egy roppant érett gondolkodású fiatalember már ekkor is. A maga családjával, hiszen a Szilágyiak és a Hunyadiak egyaránt nagyon érdekesek, ha belegondolunk a családfájába. Például az apját is és a nagybátyját is Hunyadi Jánosnak hívták. Tehát a két testvérnek ugyanaz volt a neve. Ha belegondolunk a Zsigmond királyféle pletykákba. Nagyon sok minden emberi dolgot el lehet róla mondani, és ez a regény azért is érdemes az elolvasásra, mert hogy egy embert is látunk, ahogy beszél, ahogy az anyja mondjuk Matyinak szólítja.
Nem csak egy uralkodó.
Igen, nem csak egy nagy, tényleg európai formátumú uralkodót látunk benne, hanem egy embert is, egy fiatal embert, aztán egy uralkodót a maga emberi teljességében.
Nézzük akkor a könyvet részleteiben, mit lehet róla tudni.
A második kötetben a trónra lépésének a körülményeivel ismerkedhetünk meg. Hát itt is nagyon sok olyan dolog van, amit tanultunk.
Anekdoták.
Anekdoták, igen, hogyan emelik a Dunajegén pajzsra és a többi. Tehát több mindent hallhattunk már róla. Ezeket az eseményeket, valamint uralkodásának az első 15 évét foglalja magában ez a második kötet. Az első az a fiatal korát. Hát még itt is fiatal. És ahogy mondtam is, már az ifjú Mátyás is azonnal világossá teszi, hogy ő önálló uralkodó lesz. Tehát nem kell neki a családja gyámkodása, a nagybátyja gyámkodása, Szilágyi Mihályról van szó, vagy a család irányítása, sem régenst, sem kormányzót nem akar maga mellé. Ez viszont rögtön azt eredményezi, hogy meg kell küzdenie azokkal a főurakkal, akik pontosan azért segítették hatalomra ezt a fiatal fiút, hogy mindenféle módon befolyásolhatóvá tegyék, és tulajdonképpen...
Nekik is sorra van.
Pontosan, és mint egy bábot mozgathassák, Ezt viszont Mátyás nem tűri, és saját határozottságában lép fel, mint uralkodó. Eközben az országot több irányból is érik támadások, például Frigyes német-római császár, vagy Podjebrád György, ő akkor a cseh uralkodó, vagy Kázmér lengyel király. És nem is beszélve második Mohamed szultánról, a török szultánról, aki pedig Törökország irányából, illetve hát akkor még nem Törökország volt, hanem Oszmán Birodalom irányából fenyegeti az országot. Ez mind fegyveres támadással jár. De nem hiába Hunyadi leszármazott, Mátyás is méltó a nagyhírű apja nevére, már ilyen fiatalon is. Ifjúkora ellenére szokatlanul jó diplomáciai megoldásokkal áll elő, és hogyha arról van szó, akkor szokatlanul jó hadi megoldásokkal is. Gondoljunk csak arra, hogy felépít egy olyan zsoldos sereget, ami iriglésre méltó volt Európában, tehát párját ritkította a hadserege. Sajnos még a saját köreiből is kerülnek ki olyanok, akik fellázadnak ellene, pont ezért, mert hogy egy nagyon erős kezű uralkodó, és ő a jövőbe tervez. Tehát egy olyan jövőképe van, ami messzebb hat, és a saját politikáját is ez alapján tervezi meg. Tehát nem egy ilyen rövid távú uralkodunk, valameddig kizsarolunk mindent az emberekből, és, hanem egy jövőben látó politikát folytat, ami szintén elősegíti az ő királyi nagyságát. Humanista felfogása is nagyon fontos, és nagyon jól látható ebből a regényből is.
Most egy kis idézet következik a második kötetből?
A másodikból, igen. Azért ezt a kis idézetet választottam, mert hogy milyen ember ilyen beszélgetnek egymással, és hogyan kezelik egymást a Hunyadi családban. Erzsébet asszony mélyet sóhajtott, és a fejét ingatva összehúzott szemmel figyelte a fivérét. Ó, ti férfiak, bárkit agyonvágsz egyetlen karcsapással, Miska. Hadd folyjon a vér, mondott te is, mert ezzel telt az egész életed. De én sokkal jobban kedvelem az okos diplomáciát. Abban nincs helye vagdalkozásnak, nyers erőnek, fenyegetésnek. Nézd csak ezt a huszitát, célzott Podjebrád Györgyre. Nem kevésbé kemény legény nálad, illetve nálatok, ha a Hunyadi Szilágyi párt egészét nézem, de ebben a képlékeny helyzetben sokkal jobb vele rózsás viszonyt ápolni, semmint a kardot csörtetni. Eldöntöttem, megkapja azt a pénzt. Legalább egyszer hallgatnának a női szóra. Mennyivel szebben alakulhatna körülöttünk a világ? De nem, szerintetek csak ti férfiak lehettek bölcsek. Szilágyi Mihályt és Hunyadinét népes fegyveres és úri kíséret követte Strasznicba. Szilágyi bandériumának színe java ott várakozott, és a határvár máskülönben csendes hétköznapjait felváltotta a tömeg zsivajgása. A hunyadiak gyűrűs, hollós, címeres lobogója lengett a várfokán, egy másik a kapuzat fölött, és tekintélyes szolganép tüsténkedett, hogy a nagy eseményre minden készen álljon. Uralkodót vártak ide, egy idegen ország fejét, aki nem mindegy milyen benyomásokkal tér vissza Prágába. Meg kellett adni a módját a fogadtatásnak, a bizalmas tárgyalásnak, de legfőképpen a lakomának. A falvakból a várhoz sereglettek a böllérek, hajtották a vágóállatokat, a módos helyi bocsárok, kötélabroncsos hordókban, szánokon fuvarozták a bort. A várban szép számmal jelentek meg katolikus egyháznagyok, szerzetesek és apácák. Nem minden nap hozta őket össze a sors az ellenségnek tartott huszitákkal. A magyar nemes urak pedig, akik vállalták a több napig tartó utat a hidegben és a fagyban, arra számítottak, hogy a magyarok fiatal királya nem felejti el majd azoknak az arcát, akik őt a határvárban fogadják. Mert akit az uralkodó nem ismer, akit sosem látott, arról meg sem kell feledkeznie, hiszen az illető számára nem is létezik. Nevek és arcok, udvarias szavak és mosolyok dicsőtettek a korona érdekében. Ezek a szükséges kellékek, amelyek följebb juttathatják a ranglétrán azt, aki nem húzza meg magát a birtokán szép csöndben, kivonva magát a nagyok örökös rivalizálásából. Tehát így várták Podjebrád György és Mátyás érkezését Mátyás családjában, anyja és nagybátyja, és itt a mindennapi élet, ami mögötte van, tehát egy magas politika, csaták, diplomácia, de közben vágják a disznót, és zajlik a várban a különböző foglalatosság, amit szintén meg tudunk így ismerni.
A történelmi regény, de mégsem a maga száraz mi voltában, hanem az érdekes hétköznapi részét is megfogva.
Igen, igen, tehát a nagyon emberi részt is megfogva látjuk ezt a tényleg nagy formátumú uralkodót. Benkő László történelmi regényei soha nem szárazak, tehát mindig tele vannak izgalommal, finom részletekkel, olyan ismeretekkel, amik tovább vihetik azt, amit mondjuk az iskolában tanultunk, és lehet, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy milyen unalmas a történelem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 13. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
A kolbászkerítés ügyében két rendőrkutya szár ki a helyszínre, de hiába szimatoltak, a köcsökház körül mindennek átható naftalin szaga volt. Az erős vegyszerszag teljesen eltompította a helyszín elő rendőrkutyák szimatát. Több órás nyomozás után fel is hagytak a vizsgálattal, és fülüket lógatva, fejüket búna keresztve elvonultak. Cica-mica azonnal felhívta a Csőr szerkesztőségét. Sűn Sámuelt kérem! Nyávogott a telefonba olyan erővel, hogy még Böbe is meghallotta az íróasztal alatt. Azonnal közöljön a Csőr egy cikket arról, milyen felháborító, hogy a tettes szabadon garázdálkodik. A tettes? Csodálkozott Sűn Sámuel. Tudtommal nem találták meg a tettest. Persze, hogy nem találták meg, hiszen a nyomozást is kutyák vezették, azok pedig nem fogják egy másik kutyára rábizonyítani a gaztettet. Milyen másik kutyára? Hát milyen másik kutyáról lehet egyáltalán szó? Természetesen Morzsáról. Sűn Sámuel meghökkent. No-no. Morzsa a mi derék éjjeli őrünk köztiszteletben álló Ebb. Lári-fári, a kerítést pedig csak ő rághatta le. Hiszen mondta, hogy ő nem fogja strázsálni. Le is rágta, hogy ne legyen vele gondja. Elintézte, a maga módján, az én káromra. A telefonvita azzal végződött, hogy másnap a Csőrben rövid közlemény jelent meg. Ellenőrizhetetlen hírek szerint Cica-mica kolbászkerítését Morzsa kutya rágta le. Miután Morzsa kutya elolvasta ezeket a becsületébe gázoló sorokat, meg akarta harapni Sűn Sámuelt. A főszerkesztő napokig csak összegömbölyött bemert az utcán görögni. Szerencsére a nyugdíjas hintaló levelet írt a Csőrnek, a levelet azonnal leközölték, és Morzsa megnyugodott. A levél ugyanis így hangzott. A felháborodás íratja velem ezeket a sorokat. A felháborodás amiatt, hogy szeretett Morzsánkat vádolják a kolbászkerítés megevésével. Eltekintve attól, hogy ilyen aljas tett nem fér össze éjjeli őrünk fethetetlen jellemével, már csak azért sem lehet ő a tettes, mert ama bizonyos éjszakán, amikor is engem álmatlanság gyötört, velem sakkozott. Alig tárgyalták meg a Futrinka utcaiak a nyugdíjas hintaló bátor magatartását, amikor a Csőr hasábjain már újabb nyílt levél látott napvilágot. Egy Pest környéki vadászgörény szövetkezett dolgozóinak tollából. A hintaló jó hiszeműségéhez nem fér kétség, így a levél. Nem tartjuk azonban valószínűnek, hogy Morzsa kutya estétől reggelig sakkozott volna a hintalóval, már csak azért sem, mert egy dolgozónk éjszaka arra járván a hintaló ablakait sötétnek látta. Erre a levélre tyúkanyú jelentkezett, és elmondta a csőr munkatársainak, hogy morzsakutya valóban nem egész éjszaka sakkozott a hintalóval, csak körülbelül éjfélig. Éjféltől hajnalig viszont a csibékre vigyázott, mert tyúkanyú már éjfélkor elindult a piacra egy kosár tojással, hogy jókorán odaérjen. Tyúkanyú nyilatkozatára Sompolyogi Mosolyogi tette meg a maga gúnyos észrevételeit. Ha a tyúkanyó már éjfél után elindult hazulról a piacra, honnan tudja, hogy morzsa csak ugyan hajnalig őrködött a küszöbön? A csőrben folyó vita nagyon kapossá tette alapot. Kétszer annyi fogyott belőle, mint egyébként. A kézbesítéssel sem kellett vesződni, mert az olvasók sorba álltak érte a nyomdánál, s azon frissiben szétkapkodták. A tettesre mindenki kíváncsi volt, és a vitát többen olvasták, mint a labdarúgó és bolhaugró eredményeket. Ez idő tájt Böbének nem volt egyéb dolga, mint levagdosni a szerkesztőségbe özönlő levelekről a bélyegeket. Egyik nap már reggeli után elment Cicamicához játszani. Sajnos Cicamica nem volt játékos kedvében. Összegömbölyödve feküdt egy sejempárnán, és a szép kerítését siratta. Oda a gyönyörű kolbászkerítés, a büszkeségem, oda a remek művű szalámi faragvány. Nincs már kerítésem, megette az a gonosz kutya. Ne mondj ilyet, Cicamica, méltatlankodott Böbe. Mindenki írja, hogy morzsa nem tehetett ilyet. Hát ha ő nem, ugyan ki? Nem mondanád meg, hogy kirágta le a kolbászkerítésemet? Én megmondanám, kezdte Böbe némi habozás után. Csak te mérges leszel. Mondd csak, mondd, kíváncsi vagyok. Szerintem Sompolyogi rágta le, a róka. Cicamica úgy pattant föl a párnáról, mintha darás típte volna meg. Hogy jut ilyesmi eszedbe? Hát... gondolj csak vissza, milyen élvezettel kóstolgatta a kolbászt. Igen, a tartosság szempontjából, hogy elég fűszerese. Csodálkozom rajtad, Böbe, hogy miket tudsz kiagyalni. Még hogy a róka rágta volna le, hiszen ő ajánlotta, hogy kolbászkerítést fonassak a házam köré. Hát ez olyan meggyőzően hangzott, hogy Böbe, akárhogyan törte is a fejét, nem tudott rá mit mondani. Cicamica meg visszahanyatlott a sejempárnára, és folytatta a siránkozást. Oda a gyönyörű kerítésem, a világszép száraz kolbász kerítésem, ó, én szerencsétlen, ó, én boldogtalan. Böbe közben a habgumi egerekkel játszott, amelyek cérnán rángatva úgy ugráltak, mint az igazi egerek. Játszott a felfújható cicával is, de végül csak elunta a nagy nyivákolást. Belebújt hát a Leontintól örökölt kopott libatol köpenyekbe, és az ajtó felé indult. Cicamica erre nyomban abbahagyta a sírást. Mi az? Már mégy? Hát, megyek, felelte Böbe. Ha úgy sem játszunk, akkor inkább megnézem a cukortyúkolt a lépes mézcukrászda kirakatában. Miféle cukortyúkol? Ült fel Cicamica. A tyúkol tésztából van, csak a tyúkok vannak cukorból. Fehér meg sága cukorból formálták őket, a tarajuk pedig egy csöpp piros cukor. Nagyon szépek. Pöhőke azt mondja, hogy tyúkanyó biztosan megveszi nekik, de én nem hiszem. Tudod mit, Böbe? Én is elmegyek veled megnézni, rám fér egy kis levegőzés, már napok óta csak itthon sírdogálok. Odalépett a tükörhöz, és hosszan vizsgálgatta a sírásban összekuszálódott bajuszát, szemöldök pamacskáit. Némi tanakodás után halvány zöldre púderezte a bajuszát, mert átmeneti kabátját is penés zöld műszörme díszítette. A kabát maga májkrém színű volt, és olyan jól állt Cicamicának, hogy még Böbe is észrevette. Cicamica... nagyon szép vagy. Tegyek kalapot is? Kérdezte Cicamica félig a tükörtől, félig Böbétől. A tükör, mintha igent mondott volna, Böbe azonban tiltakozott. Nem kell kalap, nincs olyan hideg. Cicamica szánakozó pillantást vetett rá. Kis bohó, mintha a kalap csak azért volna, hogy a hidegtől védjen. Fél órai próbálgatás után abban a felfújt léggömbre emlékeztető kalapban lépett az utcára, amelyiket morzsa is megénekelt egyik versében. Nézzétek, ott megy Cicamica, akinek lerágták a kolbászkerítését, röfögött egyik tócsából Röfi-Pöfi a malac. Valódi gyulai kolbászból volt a kerítés, hallatszott a tetőről a vadgalambok turbékolása. A verebek pedig azt csiripelték. Gyönyörű volt a szalámi doborbű, az volt a legszebb faragvány az egész Futrinka utcában. Cicamica lassan lépdelt, hogy meghalljon minden rá vonatkozó megjegyzést. Lám, a kolbászkerítés, ha csak egy napig állt is, megtette a maga hatását. Innen is, onnan is hódolattal köszöntötték Cicamicát. Megkérdezték, hogy van, mit szól a csőrben folyó heves vitához. Érdeklődtek a tettes felől. Egy szóval az egész utca tisztelettel vette körül. Mire a lépesmészhez értek, Cicamica önbizalma olyannyira visszatért, hogy bekormányozta Böbét a cukrászdába. Majd bentről nézzük a cukortyúkokat. Böbének nem sok biztatás kellett. Gesztenyepürét eszünk? Kérdezte boldogan. Ó, dehogy! Súgta oda neki Cica-Mica. Annyi pénzem már nincs, hiszen tudod, hogy mind elment a kolbászkerítésre. Cukros tejet iszunk, az olcsó is, tápláló is. Böbe arcáról lehervadt a mosoly. Cica-Mica azonban nem vette ezt észre, jobbra-barra biccentett, fogadta a köszönéseket. Tubi galamb azonnal odaröppent hozzájuk a vendégek feje fölött. Csak cukros tejet kérünk, szólt Cica-Mica, az nem hízlal úgy, mint a gesztenyepüré. Böbe csodálkozva nézett rá. Lám ez a Cica-Mica úgy látszik, csak tréfált az előbb, amikor azt mondta, hogy nincs pénze. Cica-Mica, engem nem hízlal a gesztenyepüré, mondta mohón, és nem értette, miért vett rá Cica-Mica vasvilla tekintetet. Miután azonban Tubi galamb elröppent a rendeléssel, megértette, mert Cica-Mica világosan meg is mondta neki. Böbém, máskor ne kotyogj bele olyasmibe, amihez nem értesz. Nincs pénzem gesztenyepürére, de ezt nem kell mindenkinek tudnia, és ezért mondtam, hogy hízlal. Böbe rosszkedvűen sodorgatta az asztalterítő csücskét. Rosszkedve csak nőtt, amikor a szomszéd asztalnál megpillantotta Csillababa dús szőke kontját. Cica-Mica is észrevette, és roppant izgatottá vált. Ugye ez az a hajasbaba, akinek a házát együtt láttuk? Micsoda haj, micsoda ruha, valódi bársony, olyan fénye van, mint a smaragdnak. Böbe megvető pillantást vetett a szóban forgó bársony ruhára. Minden csöpp víz meglátszik rajta, mondta ellenségesen, a pelyhek is hozzátapadnak, meg kibolyhosodik. Hiába ismertette részletesen a bársony ruhák minden rossz tulajdonságát. Cica-Mica csodálata nem csökkent, sőt. Le sem tudta venni a szemét a szép babáról. Igaz, hogy az is folyton Cica-Mica kalapjára sandított. Szeretnék megismerkedni vele, hajolt oda Cica-Mica Böbéhez. Legalább láthatnám azt a porcelánházat belülről is.
Ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 13. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedik. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Az önmagam felé való elégedetlenség is tehet rabbá minket, amikor úgy gondolom, hogy még sehol sem tartok, hogy már 10 éve ugyanaz gyónom meg, hogy nem fejlődök se a hitemben, se a reményben, se a szeretetben, egy helyben topogok, és elégedetlen vagyok. És ilyenkor valószínűleg nem látjuk helyesen magunkat, mert aki Krisztussal él és szentségekhez járul és imádkozik, az észrevétlenül, önmaga számára különösen észrevétlenül, de növekszik a szeretetben. És arról lehet megismerni a szentek szerint, hogy növekszünk a szeretetben, hogy úgy érezzük, hogy egyre kevésbé tudunk szeretni. Ez a jele annak, hogy egyre jobban szeretünk. Ugyanis egyre inkább megismerjük magunkat. Ne legyünk elégedetlenek azzal, ahol tartunk, hanem mondjuk azt, hogy Uram, köszönöm, hogy már itt tartok, hogy már ennyit küzdöttél, szenvedtél velem, meg én is önmagammal, és már ide eljutottunk. Köszönöm, hogy itt vagyok, és én szeretnék tovább menni ezen az úton, szeretnék fejlődni, de most elégedett vagyok azzal, ahol tartok. Aki így fogja föl a fejlődését, az boldog tud lenni ebben az állapotában. Aki állandóan elégedetlen a teljesítményével, a haladásával, a jelen állapottal, a lelki életben, ő a boldogságot, örömet, szabadságot nem fogja megtapasztalni. Valamelyik szent mondta, talán Loyola Szent Ignác, hogy nincs veszélyesebb dolog annál, mintha valaki az életszentségben túl gyorsan fejlődik, mert az gőgössé tehet minket, és bizony van benne igazság. Jézus azt mondja nekünk, azt parancsolja, legyetek hát tökéletesek, mint mennyei atyám tökéletes. De ebben a tökéletességben, tökéletesedésben Jézusom, te diktáld a tempót, mert én állandóan elégedetlen vagyok, és mindig gyorsabban szeretnék menni, mint amire képes vagyok. Szabad az az ember, legalábbis az életszentség magasabb fokára jutott, aki a kellemetlenségeket, amik érik nap mint nap, elfogadja és megköszöni az Istennek. Nincs olyan nap, hogy ne érjen minket kellemetlenség, a mi hozzáállásunktól függ, hogy ezek a szabadsági fokainkat csökkentik vagy növelik. És csak a szabad ember tud ezekért, a kellemetlenségekért, vagy kellemetlen emberekért hálát adni az Istennek. Mert az úgynevezett nehéz emberek, akik mindannyiunk életében vannak, hála a jó Istennek, ezek a nehéz emberek, akiket nehéz elviselnünk, ezek tesznek legtöbbet a mi lelküdvünkért és a szabadságban való haladásunkért, ha úgy állunk hozzájuk. Szeretettel, elfogadással, megértéssel, irgalommal, és megesik rajtuk a szívünk. Nagyon gyorsan el tudjuk veszíteni a pillanatnyi szabadságunkat akkor is, ha elkezdünk kapkodni, rohanni, mert a gonosz az űz hajt minket. Gyerünk, gyerünk, még a lelki életben is. Haladjunk előre, ez nem tempó. Hol tartasz még sehol? Ez nem imádság, amit végzel. Már is kiestünk a békénkből, szabadságot veszítettünk, és már a gonosz irányíthat. Ne engedjük meg neki, hogy űzzön, hajtson minket. Mert ő azt mondja, hogy ne maradj ki ebből se, ne maradj ki abból se. Mindenben részt kell venned, mindenhol ott kell lenned, és ha nem, akkor nem élsz teljes életet. És a nyugodt életet nem engedi meg nekünk itt a földön. Kérjük az Urat, hogy ő adjon nyugalmat nekünk, békességet, mindent megfontoltan, nyugodtan tegyünk, és ne engedjük, hogy ebből kizökkentsenek minket. Hányszor megtapasztaljuk, hogy húzzuk, halasszuk az időt, aztán elindulunk az utolsó pillanatban, már alig érünk oda, közben sietnünk kell, autóval is kapkodunk, nincsen már nyugalom bennünk, ahova megérkezünk, ott indulatosak vagyunk, átragad a környezetünkre, és az az indulatosság, ez a kapkodás, még sokszor szentmisén is előfordulhat ilyen, és már is oda az isteni légkör, a nyugalom légköre, a szeretet légköre. Szenvedésekhez, nehézségekhez, kellemetlenségekhez álljunk úgy, mint Jób, aki azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Vagy azt is ő mondta, hogy ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Köszönjük meg a jó Istennek, a kellemetlenség ér minket. Kis Teréz is azt mondta, sőt ő kérte, hogy azt akarom, hogy zavarjanak. És amikor zavarták, nyugalmas perceiben, akkor megköszönte az Istennek, és azt is megköszönte, hogyha valamikor pedig nyugodtan hagyták. Ő mindent megköszönt az Istennek. Pió atya így imádkozott, jöjj áldott fásultság. Nagyon értékesnek tartotta azokat az időszakokat, amilyen fásultság, nehézség, kellemetlenség, kedvetlenség, mert ezeket mind fölajánlotta az Istennek, és tudta, hogy ezek nagyon-nagyon érdemszerző időszakok, amiktől mi általában menekülünk. Öleljük át szeretettel a kellemetlenségeket, mint ahogy Jézus átölelte szeretettel a keresztjét, ami a mi keresztünk, amit helyettünk vitt. A veszteségeinktől sem kell félni, mert ez a félelem is szabadságvesztéshez vezet. Mert az életben folyamatosan érnek minket veszteségek is. Ilyen veszteség például egy betegség, amikor elveszítjük az egészségünket. Vagy veszteség az idősödő korban, hogy már nem vagyunk olyan fürgék, már nem úgy látunk, már nem úgy hallunk. Tehát szépen veszítjük el az érzékeinket, tompulnak az érzékeink, veszítjük el a képességeinket, amiket kaptunk az Istentől, És ezekhez hozzá lehet úgy is állni, hogy méltatlankodunk, elégedetlenkedünk, mérgesek vagyunk, amikor nem látjuk a betűket, összefolynak előttünk, és egy életen keresztül csak méltatlankodunk, mert veszteségek érnek minket. És úgy is hozzá lehet ehhez állni, hogy Uram, Te adtad a látásomat, én most visszaadom ezt neked. Te adtad a hallásomat, most visszaadom neked. Te adtad a fürge lábamat, most visszaadom neked. És mindent, amit kaptam tőled, ajándékot, szép lassan, fokozatosan visszaadom neked. És legvégül az életemet is visszaadom neked, amit tőled kaptam. Az az idős, aki így öregszik meg, az boldog. És boldogan készül, nem csak a halálra, hanem az örök életre. Mert szép lassan, apránként mindent visszaadott, amit az Istentől kapott, mert tudta, hogy tőle kapta. És az ilyen lélek odaát mindent ezerszeresen visszakap. Mert valójában csak az a miénk, amit odaadunk. Nagy szabadsági fokról, belső szabadságról tanúskodik az is, amikor a másik gyengeségéhez helyesen krisztusi módon állok, nem pedig sas szemmel észreveszek minden kis hibáját, és arra lecsapok azonnal, mert előttem hibázni nem lehet, én magam sem merek hibázni, és attól rettegek, hogy valamikor is hibát követek el, akkor nem mondhatom magam szabadnak. Fábri Kornél atya mondta, nagyon tetszett nekem, azt mondja, nálunk a sekrestyébe ki van írva nagybetűkkel, hogy itt hibázni szabad. Micsoda felszabadultság. Hibázhatok? De jó olyan helyen lenni, ahol a hibáimat elnézik nekem, ahol nem nagyítják föl, ahol szeretettel gyöngéden állnak hozzám, ahol megesik az embereknek a szíve rajtam. De jó lenne, hogyha elnéznék egymás hibáit. Természetesen a józanság határain belül. Gyerekek is rettegnek az órán attól, hogy valami rosszat mondanak, mert az egész osztály egységesen fölnevet, amikor kiderül, hogy én valamit nem tudok, vagy rosszul mondok, vagy nevetségessé válok. És már gyerekkorban belénk nevelődik az, hogy nem szabad hibázni, mert akkor kinevetnek. Akkor meglátják, hogy milyen gyenge vagyok. És bizony ez elkísér egy életen keresztül minket. Azt is megérthetjük, hogy nagyon sok nyomorúságunk a rossz indulatunkból ered. Hogy bizony nagyon sokszor rossz a feltételezésünk a másik emberről, önmagunkról is, a helyzetekről is. Tehát rossz maga az indulat, ami kiindul belőlünk. Rosszá teszi még a legszebb, legmagasztosabb cselekedeteket is. Kérjük az Urat, hogy ezt az indulatot változtassa meg bennünk, és tegye jó indulattá, hogy jó indulatú emberek legyünk, akik még a hibában is, a másik hibázásában is meglátják a jó szándékot. Akik mindenben meglátják Isten akaratát és a jó szándékot. Szabadságunkból veszítünk akkor is, amikor elkeseredünk. Amikor úgy gondoljuk, hogy hát fölösleges, amit csinálunk. Fölösleges az a jó, amit teszünk. Talán még az imádság is, mert nem tért meg, akiért imádkoztam, nem gyógyult meg, meghalt. Elkeseredek, fölösleges imádkozni. Fölösleges ezekért az emberekért imádkoznom, nem változnak meg, nem járnak templomba, nem imádkoznak, nem térnek meg, akkor minek? Elkeseredem, szabadságomat veszítem. Nem lehetünk sikerorientáltak, mi csak tegyük a jót, a többit pedig bízzuk a Jóistenre. Így tették a szentek is. És a rosszra mi mindig jóval válaszoljunk. A másik ember rajtam elkövetett bűne nem veszi el az én szabadságomat, amíg a bárány szelíd harcmodorát gyakorlom. De amikor a farkasnak a harcmodorát választom, és bűnre bűnnel válaszolok, haragra haraggal, akkor ugyanúgy elveszítem én is a szabadságomat. Addig, amíg a bárányi harcmodort használom, amíg szelíd maradok, és krisztusi módon állok az ellenem elkövetett támadással szemben, vagy a bűnnel szemben, addig megőrzöm a szabadságomat. A körülöttem lévő bűnös struktúrák sem veszik el tőlem a szabadságot, amíg nem azonosulok velük, amíg nem válok a világ fiává, hanem megmaradok világosság fiának lenni. Amíg az evangélium szerinti életet élem, és ragaszkodom az igazsághoz, amit megismertem Jézus Krisztus által, és ami szabaddá tesz engem. Addig szabad vagyok a környezetem bűneitől, bár hatással vannak rám, és szenvedést okoznak, de belsőleg szabad maradok. Mivel a szív bőségéből szól a száj, ezért a szavainkból tudhatják meg az emberek, és én magam is, hogy mi van belül a szívemben. Egy szabad lélek, az szabad arra, hogy Isten akaratát tegye, Isten dicsőítse, és egy kevésbé szabad, vagy börtönben raboskodó, a bűn börtönében raboskodó lélek pedig a szívéből csak káromkodást hoz elő, csúnya beszédet, pletykát, megszólást, ítélkezést, panaszkodást, elégedetlenkedést, kesergést, nyekergést. Komoly jelek a szavaink a belső szabadságunkra nézve. Köszönjük meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy a szabadságról, belső szabadságról való elmélkedés által minket is most közelebb vezetett ehhez az Isten gyermeki szabadsághoz. Gondoljunk bele abba, hogy ő mennyit küzd értünk, mennyit tesz értünk, mennyit tett értünk, és mennyit tesz most is. Működjünk együtt az ő kegyelmével, hogy napról napra ezt a szabadságharcot vívva ő vele, egyre közelebb jussunk az életszentségben a tökéletességre, és ne azért akarjunk tökéletesek és szentek lenni, mert majd az egyház kanonizál minket, hanem azért, hogy egyre inkább szeretni tudjunk úgy, ahogy Jézus szeretett minket. Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója föl, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedett. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése volt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.